A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorurakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban a hazatérő. Ács Gábor.
Jó reggel. És Kántor Endre.
Gábor, akinek jetlagja van.
De ezt csak nem belemagyaráztam. Nem, csak furcsa. De rendkívül.
Fáradt vagy.
Két óra eltolódásból nem szokott jetlag lenni szerintem. Csak
szerintem kimaxoltad ezt a kis pihenőt, Gábor, és most vissza kellett térni a munka világába, elkezdeni termelni a GDP-t, így nem fog menni, most mondom. Tehát nem, ez így, nekem, ez a nap ki van dobva az ablakon.
De ez nekem nem szokott problémát okozni.
De
sőt,
nem.
Kifejezetten lelkesen várom, hogy az aktív pihenésből a munka világába térjek vissza. Mellesleg a munka világából nem is tudtam kiszedni magamon.
Na, ez a másik,
sem,
a
tehát,
szíves.
Igen. De a lényeg az, hogy ugyanannyi az autóm, mint szoktam, és mégis úgy érzem magam, mint hogyha sokkal kevesebbet aludtam volna. Ezt csak az időjárásra tudom fogni.
Na, az a
vagy
másik.
Vagy arra nyomvad két órára.
Nem, de figyelj, tudom. Meg vagyok sértődve az időjárásra.
Nem ért.
Hogy csinálhat ilyet? Hogy elindul délről ez a front, és konkrétan az történik, hogy délnyugatról beérkezik Magyarországra.
És neki pörögni.
A mecsek fogja, elnyomja szépen a Dunához, a Duna az ugye megállítja, és a Duna vonalában északi irányban szépen végig szánt, majd, ahogy eléri Budapestet, itt északra tőlünk valahol a Pilisben megfordul, és elindul visszafele. És most elindul déli irányba. Kétszer megkapjuk ugyanazt.
A Duna nem fog meg semmit.
Dehogy nem, Ándal megfogja. Nem étél Duna mellett.
Népi megfigyelése. Dunapartiak népi megfigyelése.
Ami de igaz.
Duna meg, mert mitől fordulna meg?
Hát mitől fogja meg a domb, folyótól? Vagy a...
Hát a domb az megfogja.
Ja, a domb, az megfogja, a Duna meg nem.
Hát a domb az meg tudja fogni.
Megfogja.
Illetve egy magasabb hegy az meg tudja
nagyon
fogni.
Nagyon jó.
Az
kedves hallgatóink.
Látod a felhőt.
Első kérdésünk meteorológiai jellegű. Népi megfigyelések és kutyára nem jön szalonna jöhet. 0636 98 098 0.
Látod, hogy beleütközik a felhő a hegybe. Azt nem látod, hogy beleütközik a folyóba. Az, ez ilyen egyszerű.
Az nem ilyen egyszerű. Sőt, WhatsApp, Viber és SMS számunk is van. Tessék nekünk megírni, nem úgy, mint Gézu, aki azt mondja, úgy tűnik, zömmel unalmasak vagyunk, és nem tudunk élni. A mai haikuját ajánlom, Gézu, hogy nézd meg a Shogun új feldolgozását. Tele van gyönyörű szép haikukkal. Van hova fejlődnünk, én azt gondolom. Úgyhogy egyébként nem vagy unalmas. Tessék megírni, hogy honnan fúj a szél. Nem a bolond lukból, ezt mindannyian tudjuk.
És a Duna elfújja. A hallgató szerint.
Vagy elfújja, vagy megfogja. Attól függ.
Ez egy ilyen ciklonális mező volt, nagyon lassú mozgású volt, pörgött, így jött föl, és itt oszlik föl fölöttünk. Úgyhogy sokat kapott Dél-Magyarország is, de itt egész éjjel szakadt Budapesten is, ritkán van ilyen. Lehet örülni, nem májusi eső, hanem már kicsit júniusi, de...
Na, ezt nem válaszoljuk meg.
Jön a kánikula. Kedves hallgató. Következő napokban vége az esőnek, úgyhogy örüljünk.
millásreggeli.hu podcast, ott megtetszik hallgatni a 9 órás adást, és így van, nagyon szépen köszönöm, a kedves hallgató már meg is írta. A légáramlásnak köszönhető ez az időjárási nem anomália, hanem így jó. Működik.
Aha, értem.
Úgyhogy sajnos Gábor már megérkezett az első helyes megfejtés, ilyen korán reggel, pedig még csak 6.34 van. A Nemzeti Összetartozás napján vagyunk itt, ami azt jelenti,
az nem
hogy...
most van.
De, az most van.
Hát nem aznap avatják fel a hidat?
De, az ma van. Ja, Június 4-én avatják fel a Zúgó-Búgó hidat.
Ja.
Ilyen szép időben, úgyhogy ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Mindenki befizeti az 5000 forintot, aztán kimehet és ráülhet az üveglapokra. Megnézheti, hogy Pista bácsi mikor megy ki a hátsó budiba, mert rájött a hasmars. Ez fog történni ma.
Hát a hallgatók ezt a tévhitet továbbra is osztják, tehát a folyó meg tudja fogni az esőt. Köszönjük szépen. Én készséggel elhiszek mindent. Jó. Csak még nem találkoztam ezzel, és nem értem a fizikáját se. De se baj.
Na, akkor mi van még? Ma Bulcsú napja van. Tomás... Nem, ja nem, bocsánat, azt hittem már van Tomás is, nincs, az csak Csehországban van. Torbás, Kerény Fatima, Fatime, nagyon boldog Fatima napot és Fatime napot. Mindenkinek Ferenc és Kerubina nap is van, de a Bulcsú az a fő. Ismersz Bulcsút?
Persze.
Nagyon jó. Akkor boldog névnapot Ács Gábor Bulcsú nevű ismerősének. Én is ismerek.
Többet is.
Több Bulcsút is ismerünk, úgyhogy minden Bulcsúnak boldog névnapot kívánunk. Mi van még? Azt mondja, hogy hát a Columbia Egyetemen ezen a napon adták át az első Pulitzer díjat 1917-ben, melyet Pulitzer József magyar születésű amerikai újságíró alapított. Később lett ebből egy magyar Pulitzer díj is, az a Pulitzer emlékdíj, de az igazi Pulitzer azt a Columbián adják át, és az nem a magyar Pulitzer. Úgyhogy amikor azt halljuk, hogy Pulitzer díjas újságíró, akkor azt kapargassuk meg, mert az nem mindegy, hogy a Kolumbián kapja, vagy itthon kapja. Na, akkor mi van még? Jaj, hát itt van a nagyon 1989 Peking, Tiananmen tér, a mennyei béke kapujának tere. Hatóságok tűzfegyvereket és páncélosokat bevetve brutálisan szétverik a diákok több napja tartó tüntetését. Nem hivatalos becslések szerint a katonossága véres akció során 3600 polgári szemét ölt meg. Úgyhogy... 1989, hát nem egy szép dátum, hogy erre emlékezzünk. Mi volt még? Ja igen, hát azért ezt mondjuk el, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója van, ugye a magyar fájdalom napja. Hát
ide tartozik ugye a nemzeti összetartozás is. Igen.
És hát ugye nyilvánvalóan jó lett volna ezt, vagy jó lenne ezt a trianoni békeszerződést, ezt úgy kitárgyalni, sokat beszélni róla, hogy ne mindenféle áll hírek, fake newsok és mindenféle dolog keveredjen bele, hanem tényleg a maga valójában átbeszélni ezt rendesen. De hát szerintem ez nem sikerült, úgyhogy ez még mindig várat a történészekre, mint például Katona Csaba. Úgyhogy...
Hát szerintem pont a történészek elmondják ezt korrektan.
Igen, de ezt egy társadalmi szinten kéne átbeszélni, úgyhogy mindenki megértse, hogy ez miért volt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva, és hogy egyébként megfosztani mindattól az új keletű érzelmi töltettől, amit belepakolnak teljesen fölöslegesen. Na jó, menjünk tovább születésnaposok közül. Te kit emelnél ki? Azt nem lehet. Azt az egyet, ezt ki nem mond.
Őt se. Hát akkor Angelina Jolie.
Na. Mi a no? Angelina Jolie 75-ös. Azt a 700-et neki.
De hogy vele most mi történik, mert hogy hát, ő eltűnt, vagy el, hogy hát most visszavonult, vagy hogy vagy csak nem
vonult
hallunk
vissza,
róla,
csak
vagy
igen. Hogy... Most még gondolkodik rajta, hogy hogy formálja meg a már nem fiatal, de még mindig dívás. Tehát nem tudom, ki kéne találnia magát megint, mert van egy pont, ahonnan már ugyanazt nem lehet eljátszani, el lehet mást természetesen, rengeteg olyan színésznő van, aki ezt kiválóan tudja teljesíteni. Nem tudom, szerintem épp kitalálja magát, de majd a hallgatók kijavítanak.
Aztán...
Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus, 1972-ben született, ugye sajnálatos, hogy 2008 óta nincs köztünk. Megmondom őszintén, hogy az egyik legnagyobb kérdésem ott a Velencei tónál az, hogy az, amit most oda újjáépítenek, és készül ugye az a baromi nagy komplexum az evezős pályával, mindennel, teniszpályákkal, meg elképesztő mennyiségű épülettel, ami hát egy kicsit sajnálatos módon tájsebbnek néz ki ott a Velencei tó partján, ugye a tó partjára odaépíteni valamit, amit mindenhonnan látni, nem biztos, hogy annyira jól sikerült, az hiába próbálták ezeket a hullámokat belerakni építészetileg, szóval ezt meg lehet oldani szerintem egy kicsit decensebben is, de mindegy, az ízlés kérdése, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott ugye azt a részt, azt az evezős részt, az Kolonis György emlékpályának hívják, vagy hívták. Na most, az most nem értem, hogy mi történik, tehát az továbbra is Kolonis György emlékpálya marad, és köré települ meg rá a Kovács Katalin vízi komplexum, mert kívülről belépve most az van kiírva. Aha. Szóval, hogy ez nekem egy kicsit olyan visszás, mintha egy kicsit elnyomódna ott a Kolonis György neve, ami nem annyira jó szerintem, tehát ne legyen az elnyomva.
Biztos meg lehet azt oldani, hogy megférni egymás mellett.
Ha... Igen, tehát jó lenne. Uh-huh. Én akárhányszor arra evezek, mindig így eszembe jut, hogy eszembe jut Kolonis György, úgyhogy igen.
Kovács Katalinnak. Nyilván neki is lehetne, vagy kell, de hát lehet volna mást is elnevezni róla. Na mindegy, ezt én nem tudom a távolból. Aztán, akkor nézzük gyorsan még a Horváth Ádám.
Születésnaposok. Horváth Ádám, bizonyám.
Rendező, magyar tévé rendező, egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész, szerintem a szomszédokról ismerik a legtöbben. Nem?
Legtöbben, igen.
De hát ezért lehetne hosszasan sorolni az ő munkásságát, Gyurcsány Ferenc.
Nem, tudtam.
Közgazdász.
Gábor, hát figyelmeztetlek. Az óriási kátyúra, ami megállunk. Itt volt az adásmenetben, 1961-nél.
Miért, hogyha ő maradt
volna? Belementél, abroncscsere.
Figyelj, kész. Ha maradt volna közgazdász, akkor lehet, hogy
édes Istenem.
Más sokról, meg más dolgokról.
Teljesen fölösleges.
Beszélünk, és más felé megy az ország. A Noah Weil, amerikai filmszínész, elsősorban a Vészhelyzetből. A Carter doktor, ugye, ha jól emlékszem.
Ja, volt. Noah Weil, igen.
Igen.
Volt az a könyvtáros is, amikor megpróbáltak belőle Indiana Jones csinálni, az nem sikerült annyira.
Kozma Imre, római katolikus pap, máltai szeretetszolgálat elnöke.
Most megijedtél, és végig olvasod az összeset?
Nem, azon ijedtem meg, illetve az ugrott be, hogy most kerüljük a politikust, akkor most már hát, Kozma atyánál is fölmerülhetnek
hát,
dolgok.
Ezért
tehát na jó. Úgyhogy maradjunk az eredeti.
Nekem sokkal jobb ötletem van.
Mond.
16 éves lett ma Ábus. Megköszöntjük őt. Nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot neked, Ábus, aki 16 éves lettél ma. Ha Ausztriában élnél, vagy Németországban, szavazhatnál az európai parlamenti választásokon. Sajnos nem. Pedig a 16 évesek szerintem vannak olyan sokan, és vannak olyan számosan, és vannak olyan sarkalatos véleménnyel, hogy bizony jó irányba terelnék a politikát.
Nekem van egy 16 és 18 közötti gyermekem, és ő is ezt mondta, és tényleg tökre sajnálom.
Hát igazuk van.
Nem szavazhat.
Végighallgattam a német rádiónak ma egy bejátszását, amit pont Eisenstadtban forgattak, ahol arról kérdezték, volt egy ilyen vita, nyílt vita, ahol megjelentek különböző lobbisták, képviselők, és kérdezhettek a diákok különböző kérdéseket, és nagyon érdekes volt végighallgatni, hogy a 16 és 18 év közötti diákok miket kérdeznek, sőt, aztán voltak ilyen 20 évesek is, mert mintha, ja igen, tehát ők is lehet, hogy most szavaznak először, és nagyon friss volt, nagyon érdekes volt, és nagyon, hogy is mondjam, reménykeltő volt az végighallgatni, hogy ők milyen kérdéseket tettek fel, és azon gondolkodtam, hogy Magyarországon milyen jó lenne, ha az így lenne. Szerintem máshogy politizálnának Magyarországon a pártok, hogyha tudnák azt, hogy már 16 évesek is szavazhatnak.
Lehet.
Na bizony, köszönjük szépen a kedves hallgatóknak az üzeneteit. Várunk még természetesen, amit nem mondtam, a Messengerre, azt is gyorsan kinyitom, és addig pedig jöjjön akkor a Rancid frontemberének a lemezéről az a szám, amit a Faces zenekartól kölcsönzött, ugye, mert ilyen különböző feldolgozásokat játszik a Team Time Bob projekttel, úgyhogy következzen ez.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Kedves hallgató, írja nekünk, hogy a Blahán nincs lámpa, de egyelőre baleset se, a nagy körút még jól járható, ez Charlie Filpo. A Duna elfújja, írja ő, és megjöttek a különböző megfejtések arra. Nekem az a kedvencem, bajaiként tanúsíthatom azt, amit az Endre mondott, úgyhogy hát ez van, Gábor, most egyelőre már jönnek a fizikai megoldások is, a páratartalom és a többi ezzel kapcsolatban.
Hát, úgyhogy én is miskolciként tanúsítottam, hogy a sajó is megállítja természetesen.
Akkor, tehát akkor miért vitatkozol?
Hát mert ez a mondat így betűvel kezdődött.
Ja, értem. Na akkor, nézzük akkor azt, hogy mit írnak a lapok. Hát sok mindent. Szegeden 7 hete gyakorlatilag nincs gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás. Szinte minden gyermeket Pécsre, Debrecenbe vagy Budapestre küldenek, írja a Népszava. Több mint 200 tervezett műtét maradt el, és 40-50 akut beteget küldtek el távolabbi intézményekbe, tudta meg a Népszava. Hát ez azért is szomorú, mert ez Szegeden történik, az ország egyik nagy központjában, ahol maga az oktatás is zseniális a Szegedi Tudományegyetemen, és az, hogy mondjuk egy akut esettel mondjuk Pécsre vagy Debrecenbe kell Szegedről elutazni, hát azt senkinek nem kívánom, hogy megtegye, az brutális. Tehát, hogy na jó, mindegy, szóval, hogy
mi a gond a Pécs-Szeged útvonallal?
Hát nem Pécs-Szeged útvonal, Pécs-Szeged útvonal is miatt. Először el kell menni Bajáig, aztán onnan valahogy Szekszárd fele ráverekedni a hatosra, az M6-osra onnan talán, de hát ez, figyelj, ezt senkinek nem ajánlom, hogy beteg gyerekkel, műtétre váró gyerekkel, beavatkozás előtt. Az, hogy mondjuk a múltkor kértünk egy filorgégészeti vizsgálatot, mert gyulladás gyanú és akut probléma volt, arra az volt a válasz, hogy hogy júliusra, tehát mint Lajos van időpont, te emlékszel rá gyerekkorodban, hogy milyen volt az, amikor begyulladt valami, középfül vagy bármi, hát ez nem olyan, hogy júliusi időpont, nyilván rögtön el lehet menni az ambulanciára, de akkor ott végig kell várni a sort, de igen, konkrétan az a fajta ellátás, amire szükség lenne, tehát az eleve recseg-ropog, az, hogy Szegeden már hetes darab hete nincsen traumatológiai ellátás az STN, a gyereksebészeten, az valami egészen botrányos.
Hát igen, ezt lehetne még sorolni.
Hát lehetne, csak most ez a hír benne.
Ja, igen, ez most a friss. Csak a baj van mostanában a hazai akugyárakkal, meddig tart még a szenvedés, teszi fel a kérdést, és hát próbálja megválaszolni is a g7.hu reggeli cikke. Kicsi, csak hogy válaszoljam és röviden összefoglaljam. Nyilván a részletes elemzés és háttér olvasható erről a témáról, hogy ha abból indulunk ki, meg hogy mi ebben a magyar specifikus, meg mi az, ami tényleg importált probléma. Úgy néz ki, hogy a kereslet az év második felében már nőni fog, az autógyártóknak a friss jelentései, illetve kilátásai erre utalnak, de arról nincsen szó, hogy a mostani hirtelen leállások, elbocsátásokból egy ilyen nagyfokú, gyors kiugrásra lehetne számítani, viszont az sem igaz, hogy itt valami irgalmat a hirtelen mély válság alakul ki. Az egyes gyártóknak a különböző teljesítményéről is lehet olvasni ebben a cikkben, tehát ezt ajánljuk azoknak, akik erről szeretnének információt jutni, tehát a g7.hu-n található ez.
Folytassuk akkor a hacker támadással kapcsolatos információkat is. Azt mondja, hogy a 444-en olvasható Beda Márton vélemény cikke erről. A hacker botrány bizonyos szempontból a legsúlyosabb dolog, ami Magyarországon a rendszerváltás után történt, írja. De egyébként a rezsimnek ez a húzása szépen illeszkedik a nyugati szövetségi rendszereket évek óta módszeresen bomlasztó politikájába. Ajánlom olvasásra ezt is. Igen.
Érdekes, hogy olyan cikkek vannak még ma reggel nagyban, amit már többen is lerágtak, és mégis, mit tudom én, senki nem akar Magyarországra öltetni a kötelező sorkatonasságot, de egyre több országban fontolgatják a bevezetését. Ezt lapszemléztem szerintem egy hete, két hete és három hete máshonnan. Most minden esetre a 24 ezzel indít. Hát portfólió pedig Európai Uniós választások, arról ugye tegnap is, az ismétlésben is hallhattátok, nálunk is volt szó, de aki most kezdene képbe kerülni, hogy mely párt családok esélyei javultak, illetve hogy hogyan nézhetnek ki majd a frakciók, neki kivel kíván majd együttműködni, ez hogyan befolyásolhatja akár a bizottsági elnök személyét, akkor nekik ez egy jó támpont összefoglaló, tehát a portfolio.hu.
Aki véletlenül látta Bill Murray-t Tökölön, az ne lepődjön meg, mert hogy egy tököli barátjánál vendégeskedett. Egy régi barátját, Michael Stengert és annak feleségét Évát látogatta meg Tökölön. Úgyhogy hétfőn a Dörgicsei Káli Autó és Motormúzeumot látogatták meg. Ez Bill Murray-ről marha nehéz így elképzelni, de egészen pontosan ez történt.
Hallgató panaszkodik a sok-sok agymosásra kitalált plakátra, és ez rendkívül módon irritálja.
Igen.
Igazából nem nagyon... De hogy az, mit lehet ez igazából semmit? Hát ne, ha nem szabad... Miután tenni ellene nem tud semmit, ilyenkor szerintem csak az van, hogy próbálod kikapcsolni magadat, nem? Mert hogy teljesen...
Tehát választani lehet,
értelmetlenül idegelni magadat... Nem, most nem arról van szó, ja, hogy mit választasz, mondom, meg persze. Hogy nyilván választhatsz. De hogy ez ellen mit lehet tenni, meddig tart, az egészségem kezd rámenni, na ezt nem szabad, hogy megmérgezi, lehúzza a mindennapjaimat, ki kell zárni, tehát ezt tényleg magunknak kell, nem, akkor nem, de ez nem csak erre vonatkozik, minden
hát
hasonló dologra,
ki kell zárni, ami rendkívül módon. Ki lehet fejezni nem szabad az magunkat. Elégedetlenséget különböző formában is, nem csak bedugni a fejedet a homokba, tehát lehet jó. Folyamatosan csinálni.
Jó, fejezd ki, de attól lehet, hogy még jobban idegesít. Ez tök egyéni, de valószínűleg érdemes.
Szerintem nem egyéni, de mindegy. Nem ez a lényeg. Most menjünk tovább.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hatalmasat rallizott a Richter, kilőtt az OTP is. Amerikában meg megfordult az irány félúton. Minden esetre a hazai blue chipek közül a Richter vezette az emelkedést, a gyógyszergyártó részvénye ugye egy péntek esti bejelentésre reagálva szárnyalt, az OTP is nagyot rallizott, miután felpattant az árfolyam egy kulcs szintről, és végül is azt lehet mondani, hogy egészen komoly hajrá volt. 2,3%-os pluszban fejezte be a napot a BUX az előző záróértékéhez képest. A Richter 6,6%-ot rallizott, az OTP 1,5%-kal, a Magyar Telekom 1,2%, a MOL 1%-kal került feljebb. A midcap-ek piacán azt lehet látni, hogy továbbra is jól teljesít az Opus 3%, az MBH 1% plusz, a Rába 0,7% plusz, a negatív oldalon pedig ott van a Cvak 2%-os minusszal, az Alteo 3% fölött és a BIF 3,7%-kal. És hogyha megnézzük, a Richter még volumenben is, értékben is, egészen, tehát forgalomban is egészen komoly teljesítményt nyújtott, éppen hogy nem érte el az OTP-t. A Richter több mint 3 milliárd forinttal, az OTP 3,4 milliárd forinttal kereskedtek a papírjaikkal. A MOL volt a következő a sorban, kb. 1 milliárd forinttal. A forintról még érdemes beszélni egy picit, ilyen pillanatban 390 az euróhoz képest a forint árfolyama, ugye itt eléggé kritikus szintekre jutott a forint, és beindult egy gyengülés, ami lehet mondani, hogyha valaki historikusan nézi, akkor általában lehet mondani, hogy ilyenkor szokott lenni egy drágulás, mármint hogy forint gyengülés, így nyár elején, de most ugye ez nyilván nem egy komoly mondat volt tőlem, tehát így nem szabad nézni, hogy majd mindig ilyenkor gyengül. Minden esetre nem túl jó a forint árfolyam.
Nagyon gyorsan Amerikáról, tehát kismértékű emelkedés, vegyes teljesítmény, az indexek nagyjából úgy mozogtak, hogy egész évben, ahogy az jellemző volt, a Nasdaq emelkedett a legnagyobb mértékben, utána az S&P, a Dow Jones pedig esett egész egyszerűen, igaz, csak szerény mértékben ennyi volt. Nvidia már 1150-nél tart, ismét ment 5%-ot fölfele, de most már igazából egyedül maradt, és nem nagyon követi. Tehát már egyre kevesebb beszélnek a 7 fantasztikus részvényről, az egy Nvidia egyedül állja a sarat, és megy fölfele kitartóan, és ismét kitört a mém mánia, a mém részvénymánia, mert hogy megint posztolt valamit a Roaring Kitty, most megint fölkapták 20%-kal, de
figyelj, nézd meg, szánalmas. Hogy folyamatos, szánalmas, de forgalom tekintetében ott van az első ötben. Igen, tehát baromi nagy forgalom párosul hozzá. Nem pedig egy ilyen, nem egy olyan, hogy ilyen pár százmilliós kilövő emelkedés, amit így korábban láttunk. Tehát meg egy nagyon érdekes tendencia van, hogy most már brutál forgalom is párosul
mellé. Eddig is volt, ez egy játék. Ez egy játék, ennek semmi köze az a funkcióhoz, amit a tőzsde beszokott tölteni. Ez tehát ez van. Tényleg ez van.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát itt van, megjött Schmidt Andi. Jó reggelt.
Jó reggelt.
Minden oké?
Jaj,
mi történt?
Lerekedtem kicsit.
Mikor? Az előbb még nem voltál lerekedt. Most hirtelen?
Igen, én is meglepődtem.
Azt a viccelzet. Hogy telt a hétvége?
Jó volt, meglátogattuk a Light Art Múzeumot.
Na, ugye, hogy milyen klassz?
Ó, nagyon jó volt.
Na, azért mondom nagyon. Én.
És pont kifogtunk egy olyan sávot.
Amikor kevesen voltak?
Igen. Volt olyan, hogy benne a gömbben ültünk ketten Olival. Nem volt más
sajtunk. Most elszpoilerezted. Ja, most már lehet. Ugye van az a Zeppelin középen, az zseniális.
Nagyon-nagyon jó. Többször is beültünk. Tetszett neki is nagyon, úgyhogy még megy.
Maga a kiállítás egyébként azért érdekes, mert vannak olyan installációk, ahol amit nehéz kivárni, mert ugye el kell gondolkodni rajta, hogy mi van ott, elolvasni, hogy mi történik, igen. És azért beragadnak emberek.
Na azért a gyerek néha szaladt, mondom, de olvasd el, megnézem, és jó, 13 éves kamasz fiú, nem biztos, hogy így. A tudományos háttere is annyira érdekli a dolgoknak, de azért jó, érdekelte meg, turistáskodtunk.
Nagyon
Váci
jó,
utcába sétáltunk, meg ilyenek, jó volt.
Akkor megyünk tovább, jön a hírekkel, Schmidt Andi, utána pedig jövünk vissza, mi először budapesti információkkal.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, június 4-e, kedd. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok!
Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a június 4-e azért is érdekes, mert ez az első igazi nyári adásunk, bár az időjáráson ez nem játszik. A hőmérséklet azért viszonylag meleg, már reggel 15-16 fok volt, és ez a párás, ködös idő lesz jellemző a mai napra. Írnak nekünk a kedves hallgatók, mind a Messengeren, mind a megfelelő csatornákon, tehát van ez a számunk, ugye a 0630 36 98 0 98 0, a frekvenciára rímelve. Duna felett más a légáramlás, a Tiszánál is hasonló, magasabb a páratartalom, írja kedves hallgatónk például. SMS-ben, WhatsAppon és Viberen is lehet küldeni, vagy infokukacmillasreggeli.hu ide is. Aztán nem tudom, van-e még közlekedési info, a Blaháról tudjuk, hogy ott nem működnek a jelzőlámpák, és még forgalom nem volt, vagy illetve baleset nem volt, meg különösebben nagy forgalmi akadály sem, reméljük ez így is marad. Viszont a Duna árad, és ha jól néztem, akkor szombaton már olyan
hétvégére,
volt
igen.
Passaunál pontosan a vízállás, mint ami a legutóbbi árhullámnál volt, és ugye az itt a kérdés, hogy mennyit esőzik ahhoz képest. Na most, hogyha belevesszük ezt a tegnapi napot, megnéztem a német időjárás jelentéseket, ugye Bajorországban is elég komoly áradások voltak, ott most egy új törvényt szeretnének, katasztrófavédelmi törvényt vagy kiegészítést átvinni, ami a klímaváltozás hatásait klímára reagálva változtat azon a, hogy is mondjam, eljárásrenden, ami az áradásokkal kapcsolatos, úgyhogy megint elég komoly helyzet van Németországban. Ha tovább marad ez az esős idő, akkor valószínűsíthető, hogy a negatívabb jóslat jön be, tehát, hogy elúszik az alsó rakpart is biztosan Budapesten, és akkor ezek szerint nagyjából ugyanaz lesz a vízállás, mint a téli árvíznél a Dunán, úgyhogy hát ez sajnálatos, de...
Nem tudom, sajnálatos, mi ezzel a probléma?
Az a probléma, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol ilyenkor kijönt és elönt házakat. Ez a baj.
Nem. Tehát a rakpart...
Nem Budapestről beszélek.
Ja, azt hittem a
Duna az végig folyik Magyarországon, tudod, és van egy csomó terület, ahol elönt például Dunafürdőn is, ahol ilyenkor megint pakolni kell.
Ja, hát kérem szépen, aki...
De hát ez csak ez mondjuk nyaraló rész, tehát, hát de van, ahol nem nyaraló rész.
De hát ez így megy 100 évet, aki ott vesz nyaralót, azt tudja, hogy ez így működik, hogy időnként jön a Duna és elönti, nem?
De persze, tudja. Viszont, mint mondtam, van egy pár olyan település, ahol nem nyaralók vannak, hanem egész egyszerűen a házakat, lakóházakat önt el, úgyhogy ezért mondtam, hogy sajnos úgy tűnik, ha marad ez az esős időjárás, főleg Németország és Ausztria.
Tehát lakóházak hogy... is veszélyben lehetnek?
Igen,
de...
igen.
Mert a harmadfokot láttam fölül, de ott meg nem szoktak attól.
Nem,
de
mert
értem.
Ugye Bajcsnál például az a helyzet, hogy egy ilyen rézsűben van a Duna, tehát sokkal hamarabb eléri a harmadfokot, de ott nem tud elterülni. Ahol viszont el tud terülni, és erdős területek vannak, és ott emelkedik, akkor ott nagyon kellemetlen tud lenni. Na, hát ez most már a Duna volt, úgyhogy végülis Budapest rovatunk is jöhet.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ezért is értettem félre, mert azt hittem, hogy a rakparton fogsz kiukadni, ami a Budapest rovatban szerepel, hogy hétvégén lezárhatják a rakpartot, tehát akkor a rakparti kóricálás az nem működik annyira, a lezárt rakparton esetleg. Ellenben sokkal többen lesznek, akik nézik majd, mert döbbenetes tömeg volt télen is, amikor sok-sok év után először elöntött a Duna a rakpartot, már mint a kíváncsiskodók. Uh-huh. Nekem is a gyerekek még most derült, hogy nem láttak ilyet, és,
tényleg?
És kíváncsiak voltak, és miattuk kellett kimenni, mert 10 éve volt utoljára, ez volt a téli, és akkor azóta most lehet, hogy ismét, akkor most egy éven belül másodszor is.
Hát igen, mert ugye a negatív jóslat az az, hogy egyelőre, hogy ugye 6,45 cm az alsó rakpart, most úgy néz ki, hogy 6,50 fölött lesz. Na most ez ugye még a nagy esőzés előtti. Tehát, hogy ha tovább folytatódik ez a rossz idő, Németország és Ausztria, akkor viszont ennél magasabb is lesz. Uh-huh. Tehát nem egy 5 centire önti el. Tehát az azt jelenti, hogy Budapesten ugye 620 centi az első fok, de az még nem egy probléma, és 645 centi a rakpart.
Friss információ, illetve kiegészítés a hallgatótól. A Blahán most már működnek a lámpák, legalábbis a Rákóczi úti lámpák, hogy most ment át, ott ebben a pillanatban érkezett, úgyhogy akkor... megjavult a lámpa.
Köszönöm. Na, szúnyogok. Szerdán írtják a szúnyogokat Csepelen. Erre érdemes felkészülni. Nem tudom, hogyha van csepeli hallgatónk, akkor írja már meg nekünk, legyen szíves, hogy milyen a szúnyog helyzet Csepelen. Minden esetre a katasztrófa védelem által irányított központi szúnyoggyérítés kezdődik. Egészen a Duna mentén, mintegy 250 hektárnyi területen, a földi kémiai védekezés szerdán napnyugta után lesz, tehát holnap, és hogyha esős az idő nagyon, akkor június 6-7 a tartalék nap. Úgyhogy ez ugye kizárólag ez a készítmény, amivel permeteznek, az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, a hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik, ezt közölte a katasztrófa védelem. Nem tudom, hogy te mit tapasztaltál szúnyog szempontból.
Én nem találkoztam semmit. Még egy-kettő
Te, én azt vettem észre, hogy most két típusú szúnyog van, ami valamennyire támad, de igazából nagyon sokat nem.
Szúnyog szakértő is vagy, meg tudod különböztetni
őket. Nem is
őket.
Vagyok, hát hogyha megcsípnek, meg ott jönnek.
Mindenhez értesz, a szúnyogokhoz is.
Hogyha jön egy szúnyog,
és megcsíp,
és látod, hogy meg akar csípni, akkor meg tudod különböztetni az egyiket a másiktól, nem?
Ugyan, miért? Én nem, hogyan?
Szúnyog, a tigris szúnyog, az tökre látszik, hogy milyen.
Jön és csapom,
az a
csíp.
Ó, de fehér csíkok a lábán,
kicsi
lábain.
Nagy. Meg van a legnagyobb, az meg nem csíp. Én ennyit tudok.
Most nem van is egy érdekes, ilyen nagyon sötét színű, viszonylag nagy és lomha szúnyog. Azon lepődtem meg, hogy még röptében is könnyű elkapni, és teljesen ilyen, mint egy kicsit ilyen lomha butácska lenne, tehát nem nagyon könnyű lecsapni is, hogy a csíp, viszont nagyon, nagyon élesen csíp, tehát így fájdalmas, tehát így sokkal élesebb.
Mit akar, lassú? Hát akkor az evolúció...
És akkor van ez a fajta, hát és akkor van egy nagyon picike fajta, ami sokkal világosabb, ilyen szürkés-barnás, nagyon világos színű, icipici, az tök nehéz lecsapni, és nem is érezni, csak utána, amikor már viszket. Úgyhogy...
Minden tiszteletem, hogy te megfigyeled őket.
Engem csak van szúnyogfigyelő applikáció a telefonomon, hát, és be is jelentem őket. Okay. Nagyon fontos dolog ez. Hihetetlen vagy. Na jó, mi a következő hír?
Haladjunk szerintem.
Ja, már menjünk tovább. Igen. Azt a 700-et neki. Jó, megyünk tovább.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
The Scoundrels-től már játszottunk felvételt, nagyon jó kis brit zenekar, azt hiszem talán Liverpool mellettiek a srácok, de Londonban sokat játszanak, hogyha valaki Londonban jár és Scoundrels koncert van, akkor ki ne adja.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Nézzük azt, hogy hogy alakul a turisztikai főszezon, hogy milyen lesz, hogy az idei év első három hónapjában kicsit több mint 7 millió vendégészakát könyvelhettek el a szálláshelyek. Ez 14%-kal több, mint a tavalyi negyedéves adat. Úgyhogy erre a hírre felbuzdulva tárcsáztuk Flash Tamást, a Continental Group tulajdonosát és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hogy készülnek a turisztikai főszezonra a magyar szállodák és éttermek, a vendéglátóhelyek?
Mindig izgatottan készülünk részben, mert a főszezonra való kezdet az sokszor nehézséget okoz, de ezt tudjuk évtizedek óta. A másik, hogy reméljük, hogy nem jön semmi váratlan helyzet, amihez lassan az elmúlt években hozzászoktunk. Amúgy pedig eddig elégedetten, hiszen az első hónapok, ahogy ön is említette, jól alakultak, szinte mindenhol, természetesen egy statisztikai átlag, tehát vannak az országnak olyan részei, ahol még jobban, és van, ahol pedig kevésbé.
Hát tavaly év arról szólt, hogy a külföldiek körében emelkedés volt, egyre többen jöttek, viszont jókora visszaesés a hazai turizmusban. Most ez egy csapásra, hogy leesett az infláció, az emberek kicsit optimistábbak talán jövőképüket illetően, vagy több marad a pénztárcában a makroadatok alapján is. Ennyiről szól az egész történet, és akkor rögtön a hazai turizmus is föllendül, vagy azért ez bonyolult?
Hát részben ennyiről szól, részben azért sok összetevője van. Az az igazság, hogy a turizmus az egy olyan érdekes iparág, hogy egy pillanat alatt össze tud esni, és egy pillanat alatt fel tud épülni, ezt láttuk a Covid alatt, az háborús infláció és egyéb kapcsán. Azt lehet mondani, hogy a belföldi turizmus is kezd visszaépülni, értelemszerűen a tavalyi kétszámjegyű infláció az a turizmusnak nagyon rosszat tett, ugyanakkor a külföldiek egy picit segítettek nekünk. Azért most is lehet látni, hogy az emberek megfontoltan költenek, de azt is lehet látni, hogy a magyaroknak is szüksége van arra, hogy elmenjenek, pihenjenek, úgyhogy ha nem is teljesen, és mindenhol, de azért visszaállt a belföldi turizmus is megint arra a szintre, ami most már elfogadható. Természetesen a szállodák bővülnek, tehát egyre több szálloda is van, meg szálláshelyben, úgyhogy ez is azért belejátszik, hogy ki, hol mennyi vendég van éppen.
Hogyan alakul a szállodák és apartmanok viszonya, illetve hogy volt egy kis átsúlyozás az olcsóbb szállások irányába az elmúlt években, ez is megváltozott, hogy most már többet költenek a utazók?
Igen, hát ugye a szállodáknak idézőjelben pont ez a problémája, hogy annyiféle új szálláshely alakult, ami konkurenciája a szállodáknak, hogy ezzel is meg kell küzdeniük, de ez egy természetes dolog a piacgazdaságnak, ez a sajátja, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Az árakkal kapcsolatban ugye azt lehet mondani, hogy tavaly azért erőteljesen emelkedtek az inflációval együtt a szálláshely árak is, bár egyik szálláshely se ért el sokszor azt az inflációs növekedést, nem bevételbe, hanem jövedelmezőségben, amire szükség lett volna ahhoz, hogy mindenképpen pariba legyen. Most is tulajdonképpen egy egyszámjegyű áremelkedés az várható, tehát egy ilyen 6-8%-os átlagba, bár a szállodák dinamikusan áraznak, tehát attól függ, hogy melyik napra és ki mikor veszi meg a szállását, úgyhogy mi mindig mondjuk, hogy érdemes időben megnézni, mert akkor nagyobb lehetőség és jobb árak vannak a neten.
Mihez áraznak a szállodák, a fizetőképes itthoni kereslethez, vagy pedig mondjuk figyelembe veszik, mondjuk kibővítem, akkor nem csak szállodák, szálláshelyek, az, hogy az alternatívákat, azért már a külföldieket. Azért kérdezem ezt, mert tavaly több hír is szólt arról, hogy az itthoni áremelkedés jóval magasabb volt, mint külföldön, és mondjuk tengerpartokra is Magyarország járon, vagy akár olcsóbban el tudtak jutni a magyarok, és ez emiatt mentek sokan külföldre, tértek vissza a Covid után a külföldi nyaraláshoz.
Hát anélkül, hogy nekem erről pontos adatom lenne, de azért 95%-ban merem mondani, hogy nem nagyon nézi a szállodák nagy része a külföldi árakat. Tehát megpróbálja az itthoni viszonyokhoz, a saját maga által meghatározott árszínvonalhoz belülni az árakat, és bízik benne, hogy ezt el fogja tudni azon az áron adni. Értelemszerűen figyeli, hogy milyen a kereslet, és ahhoz igazítja az árait. Az, hogy éppen az Adrián vagy Olaszországban, Görögországban mennyibe kerül egy nyaralás, én nem hiszem, hogy ezt a magyar szállodás sűrűbben nézi. Egyébként azért azt is meg lehetett állapítani tavaly is, meg idén is az előzetesek alapján, hogy ez nagyon sok tengerparti hely jóval többe kerül összességében, ha ugyanazt hasonlítjuk össze két hasonló típusú szállást, mint Magyarországon.
Van-e valami érdekes változás a népszerű hazai célállomások listáján, vagy pedig a szokásos hajdúszoboszlós, Jófok, Hévíz és társai továbbra is, amit leginkább keresnek az emberek?
Igen, az érdekesség az inkább az benne, hogy amit ön felsorol, változatlanul ezek is még egy pár ilyen város fel lehetne sorolni a legnépszerűbbek, viszont nagyon sok hely, város feljött mögéjük közel. Tehát régen tényleg csak ezekről a városokról beszéltünk, de ma már a Tiszatótól kezdve akár Békéscsaba térsége, Szeged, Pécs térsége, rengeteg helyről beszélünk, ahol rendkívül jó szálláshelyek vannak, és nem csak szálláshelyek, mert az ember nem azért megy el valahova, hogy aludjon, hanem hogy ott valami történjen vele. Az alvás az csak egy kötelező pont legtöbb esetben. Nagyon jó programok, aktív kirándulási lehetőségek, kulturális lehetőségek vannak az ország nagyon sok pontján, és ezek a helyek feljöttek a legnépszerűbbek mögé, de változatlanul nem tudják őket leelőzni.
Visszatérve akkor az elejére, az első negyedéves adatok alapján beszélgetünk, ez kivetíthető egész évre, tehát hogyha úgy lesz, hogy tényleg nem jön semmi rendkívüli negatív hatás, akkor hasonló bővülés várható a magyar turizmusban éves szinten is?
Igen, hát pont így igaz a mondata, hogy ön is elmondta, ha nem jön semmi váratlan, akkor akár a 2019 éves rekordévet is be lehet állítani, vagy akár meg is lehet dönteni. Ugye Budapestnek is ebbe fontos szerepe van, hiszen a külföldi vendégészakáknak több mint a kétharmada Budapesten van, és a reptér forgalma az első negyedévben 10%-kal magasabb volt már, mint a tavalyi negyedévben, úgyhogy mi bízunk benne, hogy ez a tendencia mind a külföldiek, mind a belföldi vendégészakák tekintetében folytatódik, és akkor 24 lehet a csúcsév, és végre nem 19-hez kell majd hasonlítani az adatokat jövőre.
És ezzel egyébként elégedettek lehetünk, azért kérdezem, mert egy jó csomó ország már bőven túl van a Covid előtti csúcsak. Van, tehát sokkal hamarabb sikerült fölé jutnia, mint nekünk. Hogyha lesz egy jó évünk, ugye ezt most érjük el ide.
Nézem, mi magyarok soha semmivel nem vagyunk elégedettek, de én azt gondolom, hogy elégedettnek kell lenni, mert amikor 2020 vége fele beszélgettünk a turizmusról, és azt mondta mindenki, hogy talán 25-26-ba valamennyire visszaállhat már úgy, ahogy volt a Covid előtt, ahhoz képest ezt hamarabb sikerült elérni, hogy ki van előrébb, meg hátrébb, ezt érdemes szakmailag boncolgatni, de összességében azért a magyar turizmusra azt lehet mondani jellemzően, hogy visszaállt, és ez egy jó folyamat.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot és jó munkát kívánunk.
Én is köszönöm. Önöknek is.
Viszont hallásra.
Flash Tamással beszélgettünk, a Continental Group tulajdonosával, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével arról, hogy ő hogy látja, milyen lesz az idei turisztikai főszezon. Ugye, mint hallottuk, elég jól indult az év, és szerencsére ez a trend megmaradt. Úgyhogy ezzel folytatjuk, mégpedig lesz arról szó, hogy van-e olyan, hogy egészséges napozás. Egészségrovatunkban erről beszélünk dr. Vikonkál Norberttel, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatójával, a Dermatológiai Társulat elnökével. Aztán majd lesz egy pár 3R információnk is, és már most beharangozom vendégünket, aki 8 óra után érkezik ide a stúdióba. Stumpfbíró Balázs összeomláskutató lesz itt, bizony összeomláskutató, érdemes felkészülni egy elég erős beszélgetésre. Mi várhat ránk jó eséllyel az előttünk álló években? Mi az a Deep Adaptation, és hogy miért fontos ez ezzel foglalkozni, úgyhogy már lehet kérdezni előre is a megadott számon 0636 980 980 infokukac@millásreggeli.hu és a Messenger alkalmazásunk. Megyünk tovább.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
És ebben megnézzük azt, hogy a napozással kapcsolatban mire nagyon fontos odafigyelni. Magyarországon évente több mint 23 ezer bőrrákos ember diagnosztizálnak. Szakemberek szerint az UV-sugárzás egészségkárosító hatása már pont olyan veszélyes, mint a dohányzásé. Éppen ezért tárcsáztuk dr. Vinkonkál Norbertet, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, aki a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
A napozás veszélyeire szeretnénk felhívni a figyelmet. Egészen pontosan az volt a verk cím ennek a beszélgetésnek, hogy nincs egészséges napozás.
Tehát igazából nulla, ami ajánlható?
Hát igen, tulajdonképpen ez, mit szeretnék ezt pontosítani, hogy itt mindenfajta téves információk ellentétben ma azt gondoljuk, hogy a napozás, mint aktív, barnuláskereső tevékenység, abból a nulla jó válasz. Ugye itt gyorsan hozzá is tenném, hogy azért nem arról beszélek, hogy most akkor innentől kezdve soha nem hagyjuk a lakást, és mindenfajta alagutakon keresztül közlekedünk, meg beöltözve, meg minden. De az, hogy aktívan keressük a barnulást, az nem jó. Az, hogy napon tartózkodunk, tehát nem napozunk, hanem napon tartózkodunk, az természetesen jó, hiszen az életünk része.
Mi a helyzet azzal a hittel, hogy hát az egy egészséges dolog, mert hogy a D-vitamin az kell?
Ez így van, tehát D-vitamin kell, de nagyon ügyesen vagyunk kitalálva. Tehát az a minimális naphatás, amennyi ér minket egy simán napon tartózkodással, tehát az, hogy éljük az életünket, elmegyünk reggel dolgozni, vagy hétvégén esetleg elmegyünk kirándulni, és persze megfelelő fényvédelemmel, de napon tartózkodunk, az bőségesen elegendő, hogy 15-20 perc alatt megtermeljük azt a D-vitamin mennyiséget, amennyit meg tudunk aznap termelni. Ennél, ha többet napot töltünk napon, az már nem eredményez extra D-vitamint, az már csak károsítja a bőrünket.
Uh-huh. Hogyan alakulnak a bőrbetegségekkel kapcsolatos adatok Európában, illetve Magyarországon, hogy állunk világviszonylatban, illetve az orvostudomány fejlődése az jelenti-e azt, hogy mondjuk a bőrrákos esetek jóval nagyobb arányban gyógyíthatók, mint korábban?
Igen, kezdem a végéről. Igen, hála jó Istennek a hír az abszolút jó, tehát azért akit még esetleg olyan állapotban találunk meg, vagy a betegséget megoldjuk, de aztán mégis megy tovább. Nagyon jó hír, hogy a terápiában elképesztő fejlődések lettek, tehát azért most már a legproblémásabb, talán az egyik legproblémásabb humán emberi daganat a melanómának a kezelése, és most már remek eredményeink vannak, de mi azt szeretnénk, hogy ne kelljen a remek eredményekhez nyúlni, hanem odáig jussunk el, hogy az emberek tudatosan tartózkodjanak a napon, rendszeresen végezzenek önvizsgálatot, ebbe esetleg bevonják családtagjainkat, vagy előnyös külsői szomszédot, és ez ki eldönti magának, hogy szeretné ezt elvégeztetni. Ha valami gyanús van, akkor pedig irány a szakorvos, aki megnézi és elmondja, hogy ezzel van teendő, és igen, hogyha a terciál prevencióként arra van szükség, hogy sajnos a diagnózis valahogy mégis elcsúszott, későn vettük észre, és a folyamat megy előre, akkor meg tudjuk állítani a gyógyszereinkkel.
Arra beszéljünk egy picit, mert nagyon sokan írnak nekünk kérdéseket, hogy akkor mi a helyzet a kint tartózkodással, strandolással, bringázással, stb., hogy működik a bőrünk? Tehát, hogy van-e egy természetes védekező mechanizmus, amikor barnulás következik be például, akkor ellenállóbbá válik-e? Tehát erről meséljen nekünk egy kicsit.
Igen, hála jó Istennek, azért legtöbbünk fel vagyunk vértezve egy közepes, vagy esetleg közepes, egy picit gyengébb ellenálló képességgel. Ugye nem vett olyan fehér bőrű ember terjedt el ezen az égőben, úgy tudnék itt azért hagyományos, hogy most itt a utóbbi évek szélsőséges nyaréről nem beszélni, de úgy általánosan év tízezeket, ha veszünk, akkor itt nagyon kevés volt az UV-sugárzás, tehát ahhoz, hogy D-vitamint tudjunk termelni megfelelő hatékonysággal, ez szükség volt a világos bőrre, de ez a világos bőrnek is megvan az a képesség, hogy azért pigmentet, melanin pigmentet termeljen, és ezáltal a akkor barnábbnak hason. Amit mi most üzenetként megfogalmazunk, az, hogy nem tanácsoljuk azt, hogy valaki szándékosan levetkőzzön, kifeküdjön akármilyen vízpartja vagy otthon a kertjébe, és emiatt próbálja az egész bőrét szép, egyenletesebb barnává tenni, mert ez biztosan nem egészséges. Én azt gondolom, ez egy fontos különbségtétel, hogy a napon tartózkodás, a kérdés, hogy mi van a kerékpározással, fürdéssel, természetesen ez rész az életünknek, tehát butaság lenne. Bárkit arról lebeszélj, innentől kezdve szabad térben ne sportoljon, ne mozogjon, ne csináljon semmit, hanem azt kérjük szépen, hogy öltözzön fel, viselje megfelelő fényvédelmet, kezdve azzal, hogy esetleg egy sapkát, kalapot, valami széles karimájú neki tetsző dolgot a fejére rak, napszemüveget fölvesz, ruházatát úgy választja meg, hogy azért az ujja az lehet, hogy egy hosszabb legyen, szellős, járja át a levegőt, tehát ne legyen hőgutát, ne szenvedjen el senki hőgutát, de azért a napnak a hatását a bőrre minimalizáljuk, vagy csökkentjük jelentősen.
Nagyon, bocsánat, Gábor, nagyon nehéz ugye sok mindenkinek elfogadni, hiszen konkrétan belénk égett az egész életünkben, belénk égtek azok a képek, a strandolás, a napozás, a nyár, amikor elmegyünk egy tengerpartra, és hát ugye azt várja az ember, hogy mikor lesz már szép barna.
Igen, ez de valóban, de mondjuk azért ezt nyugodtan állapítsuk meg, hogy ez a mi életünkben van így, mert azért nagyjából az 1930-as évek, ami azért nem emberemlékezet előtt volt, azelőtt egy ilyen hozzáállás az elképzelhetetlen volt, azért ha mindenki megnézi a régi képeket, az úri kisasszonyok azok napelnyével a fejük fölött szépen felöltözve karján lovagukkal sétálgattak a kastély kertjében, és nem vágytak a barnaságra, tehát ugye ez a 1920-30-as évek változott. Előtte a napban itt bőr az kifejezetten az alacsony szociális helyzetnek volt az ismérve, hiszen a földeken dolgozó szolgáló leány volt az, aki lebarnult. Az úri kisasszony, hogy ez nem barnult le, ő szép fehér tudott maradni. Mm. Tehát azért nagyon sok évszázadig talán ez volt a menő, tehát az üzenet az mostanában változott meg. Jött ez a gondolat, hogy fú, de jó, mert milyen jól nézze ki barnán. Hát ezt szeretném én megfordítani, hogy kérem szépen a jól kinézésnek nem feltétel az, hogy valaki barnán legyen lesülve. Nyilván fog egy kis barnaság kialakulni a napon tartózkodással is, de ezt próbáljuk amennyire lehet csökkenteni.
Aha. Egyik utolsó kérdésként a fényvédő krémekkel kapcsolatosan kérdezem meg, hogy ez tök egyéni meg bőrtípustól függ, hogy kinek melyik javasolható, mert most nekem egyre többen mondják, hogy kezdjük az 50-essel, mert mindenkinek az jó, az jó, talán hat teljes védelmet, ezt is kérdezem, hogy valóban így van-e. Szóval ezeknek a használatával kapcsolatosan mit javasolna?
Igen, hát én azt gondolom, hogy ha csak nem valaki nagyon ilyen dél-európai bőrrel rendelkezik, tehát egy az első tavaszi napnál már mély barnává válik a bőre, akkor azért az 50-es azért jó választás, én magam is ezt használom, mert azt azért úgy használjuk úgy, ahogy azt a gyártó előírja. Tehát ahhoz, hogy az 50-es faktort mi teljesíteni tudjuk, akkor két óránként nagyon gazdagon föl kéne vigyük a bőrünk, tehát kedvenc például, mert mondjuk egy ilyen 100-150 milliliteres, tehát átlagos méretű naptejet, mondjuk egy 4 tagú család, egy 2 hétvége azt el kéne használjon. Hát nem tudom az ismerőseik között, hogy önök ők így használják el jellemzőbb azt, hogy megveszünk egyet, aztán még év végén ott van egy kicsi az alján, tehát ez sokkal takarékosabban használja mindenki, így van. Viszont ha 30-assal tesszük ugyanezt, tehát 30-asat kezdünk ennyire hogy mondjam, takarékosan használni, akkor garantáltan megégünk, mert ott az nem fogja tudni azt a teljesítményt hozni, tehát egy magasabbat, ha még takarékosabban használunk, akkor is még egy kellő fényvédő hatást el tudunk érni, tehát ez a matek a mögöttes gondolat.
Akkor egy gyors kérdés még a végére, hogy mi a helyzet a szoláriummal? Sokan azzal készítik fel magukat a szezonra.
Igen, hát ők fel az onkodermatológiai, azaz a bőr onkológiai pácienskört gazdagítják, és nagyon lebeszélném róla őket, hogy ezt tegyék. Nem hosszú élettitka. A szoláriumból a nulla jó válasz, tehát az a tömény UVA sugárzás, ami a szoláriumban a bőrbe kerül, az semmiképpen sem nevezhető élettaninak, az a barnaságnak sem azt a szintjét éri el, ami úgy általában kívánatos, mindenki ismeri ezt a szoláriumozott barna bőr és az egészséges irányba barnuló barna bőr közötti különbséget, tehát az nem az a hatás, nem nagyon készít fel semmire. A fehér bőrű, világos bőrű embereknek a barnaság kialakulása amúgy is korlátozott, én is ilyen vagyok, nekem is általában ilyen úgy védekezik a bőröm, hogy megvastagszik, tehát a hám rétegeinek a száma megszaporodik, tehát a szezon végére egy sokkal vaskosabb lesz az a, hát nem nagyon látható ez a változás persze, de az a törő közeg, amin át kell menni az UV-sugárzásnak, amely nagyon tudományosan megyünk, akkor az megvastagszik, és akkor ott a távolság négyzetével csökken az elnyelt energia, tehát egy-két tized milliméteres vastagodásnál is már sokkal kisebb az a teher, amit a bőröm elszenved. Na most ez az UVA sugárzás hatására nem jön létre. Tehát aki szoláriummal áltatja magát, hogy majd ő szépen leszoláriumozza a bőrét, és akkor azzal a barnasággal védi magát, az sajnos nagyon csalódni fog, mert ez a védekezés nem alakul ki.
Hát nagyon szépen köszönjük, fontos beszélgetés volt, és hát sok sikert ahhoz, hogy a téveszméket és a tévhiteket felszámolják, legalább 2024-ben. Köszönjük szépen az infókat, további szép napot, jó munkát!
Önöknek is igazán szívesen, viszont hallásra.
Professzor dr. Vinkonkál Norbertel, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatójával és a Magyar Dermatológiai Társulat elnökével beszéltünk arról, hogy van-e egészséges napozás, hát igazából nincs, ez derült ki, úgyhogy mindenki óvatosan és nagyon sok napvédőt használva menjen a napra.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Hát sok kérdés érkezett a nyárral kapcsolatban, de valahogy úgy érzem, hogy ez a nyári téma a napozással kapcsolatban, ez megágyazott majd a 8 óra utáni témánknak, amikor is Stumpfbíró Balázs összeomláskutató jön ide, akkor is szerintem kimozdítunk mindenkit a komfortzónájából. Lesz bőven olyan, aki hallgató, aki vitatkozik azzal, vagy legalábbis alapból visszautasítja, amit Stumpfbíró Balázs mond.
Én de szerencsés... nem csak annak ágyazott meg, ahogy nézem.
Nem csak annak ágyazott meg, hanem a saját kérésedre, Gábor. Te most a napról jöttél, te a napsütötte, Azori-szigetekről érkeztél ide a stúdióba, és úgy gondoltam, hogy neked érdemes megfigyelni, vagy teljesíteni azt a kérésedet, hogy nem a nyári szünet kezdetekor, hanem már ilyen esős, csúnya nap van, de már most hozzunk egy kis napfényt az emberek életébe a 2024-es nyárslágerével. A nyárslágere, mint tudjuk, nagyon sok ismérvnek kell, vagy irányelvnek megfelelnie. Az egyik az, hogy vidám legyen. A másik az, hogy lehessen rá táncolni. A harmadik az, hogy egy kicsit azért kimozgasson a komfortzónánkból, tehát ne egy ilyen megszokott valami legyen, mert olyat be tudunk rakni ezeret, amik jó számok, és lehet táncolni, és ismerjük. A negyedik az, hogy hát legyen benne egy kicsi olyan, egy kicsi ilyen, a szövege legyen vicces. Szóval nagyjából ezeket próbáltam így összehozni. Ezt teljesítettük 2023-ban, 2024-ben is fogjuk teljesíteni, de azt gondolom, hogy nyilvánvalóan megosztó lesz, mint ahogy a célja is. De én azt gondolom, a nyár végére mindannyian együtt fogunk erre táncolni, együtt fogjuk dúdolni, mert hát én azt gondolom, hogy a szignál mindent elmond. Na hát akkor válaszoljunk azokra a kérdésekre, amik jöttek. Azt mondja, hogy... Mi volt ott a...
Fényévnyi fejlődést tapasztalható a nyárslágere tekintetében, ezek szerint a tavalyval összefetve. Na de aztán gázos már, mint hogy hát ezt erre számítottunk.
Á, de nem. Attila nem. Amit írt, az teljesen nem jó, tehát bocs. Nincs olyan, hogy mindegy. Ízlések és pofonok vannak. Na, azt mondja, hogy volt egy olyan, hogy kint dolgozom, és a...
Igen, de azt megválaszolt.
Nem, most jött egy másik a ja. napozással kapcsolatban. Keressük meg, szerintem odaérkezett. Ott van. Rengeteget sportolok, igen. Nyílt vízen úszok, stb., de soha nem használok semmilyen krémet, elég kreolbőrű vagyok. Állítom, hogy a sok magára kent kemikália legalább annyira veszélyes az emberre, mint a sok napfény, írja Tomika. Hát figyelj, az van, hogy nem tudom, tehát
szerintem hallgassunk a szakértőkre.
Igen, én azt gondolom, hogy a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke, akivel beszélgettünk, a professzor úr, a Centrum Kórház, Honvéd Kórház főigazgatója, elég jól utána járt ennek a témának, megvan a szakmai háttere, én szerintem érdemes. Az, hogy a kemikália, amit magadra kensz, az mennyire jó, vagy mennyire nem, az nagyon fontos szerintem.
Az lehet amúgy tök jogos, de azért az előnye valószínűleg messze-messze felülmúlja a káros, vagy a károkozó faktort, ami esetleg benne lehet. Ha valaki ilyen szerencsés, hogy úgy tűnik, hogy nincsen problémája, az előfordulhat nyilván.
Hát mindesetre az ajánlást azt megtette a dermatológiai társulat.
Összességében azért ez játéknak tűnik a tűzzel, tehát még akármilyen bőrünk van, teljesen védekezés, krémek, takarás nélkül nyomni az egész nyarat.
Hát igen, nálunk ebből volt is probléma apukámnál, meg az én fél családom vöröshajú, szeplős.
Aha, világos
és
bőrű.
Ez, igen, bennem is bennem vannak ezek a, hogy mondják...
Melanoma?
Az igen. Nincs.
Az nincs, az
még az szerencsére nincsen. Hanem ezek a, nem pigme, hanem ez a...
Azok.
Vagy igen. Nem tudom, például, hogyha befestik a hajamat, akkor mindig mondom, hogy be fog sár, tehát én nekem ilyen, ja, ilyen típus igen. vagyok.
Ja, értem.
Hogy ez a vörös, fú, nem pigment, nem tudom milyen neve.
Igen,
vörös.
Te is vigyázz akkor a napozással. Igen. Úgyhogy hallhattuk az ajánlást.
Hát szerencsére apukánál időben megfogták, de hát kell. Én mindig azt mondom, hogy nem feltétlen mindig krémek, inkább húzódjunk a hűvösbe, húzzunk sapkát.
Odafigyelés, igen.
Tehát ezek is nem mindig kenni meg a napon tartózkodni órákat.
Persze, hát csak ugye van olyan hőmérséklet, hát amikor igen. már ez nagyon-nagyon kellemetlen ezt megcsinálni, és akkor jön be a kemikália, de hát ezt meg lehet találni az egyensúlyt. Figyeljünk oda, ez a lényeg is.
Jön viszont Schmidt Andi, ahogy hallottátok, a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig vége a világnak, vagy van még remény? Ezt a kérdést szegezzük majd. Stumpf Bíró Balázs összeomlás kutatónak, aki itt lesz velünk a stúdióban, a Cassandra programról beszélgetünk, illetve a Deep Adaptation Hungary-ről, erről a mozgalomról. Igen, Gábor?
Bocsánat, még egy üzenetet a nyárslágerére, be kell, hogy olvassak.
Jöhet?
Ez nekem egy kicsit hip-hop boyzos.
Nagyon jó.
De jobb, mint a...
Nem
de jobb, mint a tavalyi.
Hát ez ilyen, ízlések és pofonok, paradicsomos káposzta és nyár.